Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Prőle Gergellyel, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójával Veszelovszky Zoltán beszélget.
Nagy tisztelettel köszöntöm a Magyar Rádió Hitvalló című műsorának mai nagyon kedves vendégét, Prőle Gergely urat, aki a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a főigazgatója, a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az országos felügyelője, volt államtitkár és volt berlini, illetve berni nagykövet is.
Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
Beszélgetésünket kezdjük szokásunknak, a mi szokásunknak megfelelően. Családi hátteredről beszéljünk, annál is inkább, mert amikor én most készültem erre a beszélgetésre, akkor úgy megnéztem sok mindent, ami veled kapcsolatos. Mellbe vágott, hogy fantasztikus rokonságod és felmenőid vannak, nagyon jeles emberek, mind egyházi életben, mind szellemi életben, mind zenei életben, mindegyikben kitűnőségek voltak. Hát volt köztük evangélikus lelkész, egyházújító, író, nyelvzseni, aki 40-valahány nyelvet tudott, műfordító, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, gyárigazgató, és akkor már nem is beszéltünk arról, hogy édesapád a operaháznak az első fuvolása volt, és a Zeneakadémiának a tanszékvezetője, azt gondolom, nem semmi, a hugod is zenél, a filharmonikusoknál van. Tehát rengeteg nagyszerű, kiemelkedő ember. Most én azt szeretném ebből csak kihozni és megkérdezni tőled, hogy ez mennyire frappírozott téged akkor, amikor te érezted azt, hogy itt az elődeid azok nagyon jeles és kitűnő emberek voltak, hogy hát akkor ez biztosan egy húzó erőt adott.
Hát a jóik tudja, hogy ez így van. Ez van, amikor húzó erő, van, amikor inkább nyomás. Az ember fiatal korában nem gondol bele így a felmenőkbe, ráadásul ha bele is gondol, akkor a családi történetekből azok, akik így az életrajzi adatok alapján nagy embernek tűnnek, azért róluk nagyon sok esendőség derül ki, és lehet, hogy híres ember volt, vagy egyetemi tanár, meg a jó ég tudja, mide ivott, vagy a jó ég tudja.
Ezt nem jegyezték föl. Rosszak nem voltak följegyezve.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem gyakorolt rám különösen fiatal vagy gyerekkoromban olyan a különösebb hatást. Az persze, hogy ez tágabb értelemben a családi legendáriumon túl a mindennapokban hogy van benne, vagy hogy az ember, ha nagyapjával beszélgetett, akkor milyen ajtók nyíltak ki, milyen információforrások nyíltak ki, vagy akár a családi könyvtár által mi mindent kapott, ez sokat számít. És hát én természetesen nagyon sokat kaptam a szüleimtől is, vagy elsősorban tőlük, az említett édesapámtól, de hát édesanyámtól is természetesen, akinek a családja nem kevésbé színes egyéniségekből állt. Tehát nekem egy nagyon szép gyerekkorom volt, ahol tényleg az utazásoktól kezdve a különböző nyelvek tanulásán keresztül, a hangszer tanulásig, a szüleim foglalkozásából adódóan szinte mindennapos opera látogatásokig, 3-4 éves koromtól kezdve, hisz nem tudtak velem esténként mit csinálni, ők az operában játszottak, tehát elvittek magukkal, tehát volt olyan opera, amit 20-30-szor is láttam. Ezek az emberre nagyon nagy hatást gyakorolnak korai fiúkorától kezdve.
Említetted itt éppen az előbb nagypapádat, vele kapcsolatosan olvastam azt, hogy vele demokráciáról is beszélgettetek gyerekkorodban.
Hát az érdekes az evangélikus háttér. Ugye az evangélikus egyház az egy nagyon demokratikus egyházszervezet, és akkor is nyilván egész más körülmények között, hiszen a kommunizmusban az egyházak mind hát bizonyos fénytörésben működtek, vagy hát erős befolyás alatt, de még akkor is a formákat vagy a struktúrákat tekintve az egy nagyon demokratikus egyház szervezet volt és maradt mindig. És hát ennek kapcsán került mindig szó arra, hogy végül is ez a demokratikus berendezkedés, ami akkor az országot nem jellemezte, ez hogy viszonyul azokhoz a hagyományokhoz, amit mi evangélikusként vallunk, élünk. Tehát a nagyapámmal elég jól lehetett ilyen dolgokról beszélgetni, ugye elég keservesen.
Hány éves voltál, amikor ezek a témák leginkább mentek?
Hát gimnazista koromtól kezdve azért ezek érdekeltek. Mindig történelmi érdeklődésű voltam, úgyhogy ezeket a kérdéseket hál' Istennek föl tudtam neki tenni, és ugye a gyerekeimnek is mindig mondom, hogy óriási szerencséjük van, hogy a nagyszüleik olyan, sőt, még a dédszüleik is olyan szellemi állapotban vannak, hogy ezeket a dolgokat meg lehet kérdezni tőlük. Ez egy olyan fantasztikus kincs, amit azt gondolom, hogy kell hagyni, hogy kamatozzon.
Nagyon jó iskolákba is jártál. Annak idején, ha jól tudom, Kelenföld tájékán laktatok.
Igen, én a Kosztolányi Dezsőtéren nőttem föl.
És a budai Szent Imre gimnáziumba jártál.
Hát a leánykori nevén József Attila gimnázium, vagy hogy mondjam.
Most újra
Szent Imre gimnázium. Ez egy végtelen érdekes intézmény, hiszen valóban a Ciszter gimnázium volt, annak épült, és maga az épület egy végtelenül impresszív dolog.
Én mindig összekeverem ezt a kettőt, a Szent Margitot és a Szent Imrét, mert közel vannak egymáshoz.
Hát igen, az az érdekes, hogy a Szent Imre plébánia egyik oldalán van a Szent Imre gimnázium, másik oldalán ugyan a pártház van, oda is egy olyan épületet kellett volna fölépítsenek, ha nem jön közben a világháború, mint amilyen a Szent Imre gimnázium lett, és ugye a körtérhez közelebb van a Szent Margit gimnázium. Érdekes módon édesanyám járt oda még általános iskolába, és ugye ezek az épületek, ezek az egyházi épületek, és azt gondolom, hogy ezért nagyon meg kell becsülni azt a tudást, ami az egyházi építtetőkben megvolt annak idején, végtelen nagy vonalúságot sugároznak. Tehát ez az iskola is, ahova én jártam, meg lehet nézni mind a mai napig. Tehát azok a termek, azok az építészeti dimenziók, azok a tárgyosak, nagy vonalú lépcsők, igen, azok a dísztermek, az iskolai kápolna terme. Tehát ezek olyan fantasztikus terek voltak, amik az emberre 14-15 éves diákként, de hát még érettségizőként óriási benyomást tesznek. Érdekes volt az iskola abból a szempontból is, hogy ugye az államosítást követően elég sok paptanár valahogy ott maradt. Vagy azért, mert kiugrott szerzetes volt, vagy azért, mert a történelem sajátos fordulatai okán mégiscsak ott vállalt állást, és ők még akkor is ott voltak, amikor én 1979-ben oda kezdtem járni. Na most ez egy nagyon sajátos hangulatot adott az iskolának, amiben ugyanakkor az egykori honvédelmi miniszter felesége is tanított, ugye Palotás János volt az igazgató, a neves vállalkozónak az édesapja, aki valaha, ha igazak voltak a hírek, akkor még Rákosi Mátyás beszédírója is volt, tehát egy végtelenül színes tanári kar volt, és igazság szerint ebben a színes tanári karban, vagy ebben a nagyon összetett légkörben, amiben benne volt a Szent Imre városi öreg régi polgári hangulat ugyanúgy, mint az ifjú kommunizmus lendülete, itt valahol sikerült megtanulni azt, hogy voltak éppen lehet úgy is működni, hogy ezekre az ideológiai különbségekre kevésbé figyel az ember, ám de egy alapvető minőséget azt mindig megkövetel. Ha csak azokra gondolok, hogy kik tanítottak ott magyar irodalmat, hogy ők hányféle közegből jöttek, és hála Istennek most is még jó néhányan az élők sorában vannak. Szabó István felesége, Gyürei Vera, Jékeli Zoltán leánya, Jékeli Adrián, Péterfi Gergely, kiváló kortárs írónk, és Péterfi Bori, énekesnő, színésznő, édesanyja, vagy Vasbányai Ferenc, aki hát egy ilyen legendás tanáregyéniség volt, és hát most is ereje teljében van. Tehát Lukácsi Huba, kiváló népdalénekes és műfordító. Tehát fantasztikus tanáregyéniségek voltak, de mégis mindegyik más és más. És az, hogy ők így együtt voltak ott, és együtt hatottak ránk, ez egy óriási, óriási élettapasztalatot adott, de ugyanezt elmondhatom a történelem tanáromról is, ahol már csak a saját történelem érettségim is egy életre szóló történelmi tapasztalat volt.
Mert?
Mert hát ez egy bájos anekdota, különben igazi kádári sztori. Az történt ugyanis, hogy ugye én P betűvel a nevem elején az első érettségi nap utolsójaként kerültem sorra, vagy utolsó előttiként, tehát mindenképpen az utolsók között, és kijött a tanárnő, és azt kérdezte tőlem, hogy szoktam-e újságot olvasni, és mondom, hogy szoktam, mert a szüleim járatják a Magyar Nemzetet, tehát ezt rendszeresen nézem én is, 1983-ban járunk. De mondom, tanárnő, hát miért kérdezett? Azt mondja, most nem tudom, hallottál-e róla, de volt nem olyan régen egy pártértekezlet. Mondom, pártértekezlet. Mondom, tudom, hallottam róla, mert ráadásul az iskolai pártitkár, aki az iskolai zenekarban hegedült, amit ráadásul Sas Szilvia édesapja, Sas József vezetett, tehát már ez is egy ilyen színes dolog volt. Őt az újságban egy fényképen mutatták, és hát ez persze az egész iskola számára. Na jó, hát akkor azt mondja a tanárnő, hát ha olvastad ezt a cikket, és nagyjából tudod, hogy mi volt benne, akkor arra kérlek, hogy húzd ki jobbról a harmadik tételt. Na, mondom, tanárnő, most ez miért jó ez? Azt mondja, arra kérlek, hogy húzd ki. Ezt tudni kell, hogy az érettségi elnök az a kerületi pártitkár volt, és a belső érettségi elnök pedig a bizonyos felesége, a honvédelmi miniszter. És hát a tanárnő, aki hál' Istennek szintén jó erőnek örvend, szoktam vele rendszeresen találkozni, ő pedig, róla pedig köztudott volt, hogy nem volt egy vonalas személyiség, 56-ot úgy tanította, hogy az volt, tehát, na mindegy, azt kért, hogy húzzam ki. És valóban az átétel az volt, hogy az MSZMP nem tudom, hanyadik pártértekezletének határozatai, és akkor nyilván az volt a cél, hogy mutassa, hogy ő ezt is megtanította nekünk, és mondom, de tanárnő, mi lesz a B-tétel? Azt mondja, azt majd meglátod, avval nem lesz gond. Be is mentem, ki is húztam, valóban átétel a pártértekezett határozatai, B-tétel a kereszténység. Na, hát szóval az ember így élte meg érettségiző diákként a Kádár rendszer kétarcúságán, és utána mindenki megnyugodva ment haza. Én jártam a legjobban, mert így nagyjából tudtam, hogy mit fogok kihúzni érettségi tételként. Na, úgyhogy ilyenek történtek.
Fél szóval említetted a zenélést. Itt a budai gimnáziumban, Szent Imre gimnáziumban, itt úgy tudom, hogy az első komolyabb zenekarotok is végeredményben itt jött össze.
Azt mondtad, és... hogy az egyetlen komolyabb zenekarok itt jött
össze. Nem volt azért, ha volna időnk, akkor erről sokat beszélgethetnénk, de ezzel a zenekarral végül is aztán 83-ban ki mit tudott nyertetek?
Igen, ez nagyon, ez az egész zenei élet ott egy fantasztikus dolog volt, ugye, mert mint mondtam, Sas József, Sas Szilvia édesapja tanított ott éneket, aki egy végtelenül színes és kedves és ambiciózus ember volt, bár teljesen reménytelen volt, hogy egy-két osztálytársunkat közelebb vigye a zenéhez. Ettől függetlenül minden évben bemutattunk egy kis operát, az úgynevezett Jóska napokon. Ezek mind május környékén vagy április végén voltak. És az első este az mindig egy komoly zenei hangverseny volt, ahol a műsor első felében az iskola tanulói léptek föl különböző zenei produkciókkal, és a második felében pedig egy egy vagy Haydn, vagy Weber kis operát mutatott be a zenekar, az iskola zenekara, és hát az énekesek, akik szintén tanulók voltak. Na most itt én is játszottam egy Haydn zongora versenytételt, meg olykor szólóban is zongoráztam, de a második nap az mindig a könnyű zenéjé volt. És azért Rókusfalvi Pali barátom, akivel együtt konfirmáltunk a kelenföldi evangélikusoknál, és már a szüleink is gyerekkoruk óta ismerik egymást, az ő kezdeményezése volt, hogy alapítsunk egy zenekart, ami a szalagavatóra összeáll, és aztán ottan a végzős negyedikeseket búcsúztatja. Na hát így jött létre a Stúdium Dixieland, ami, mint a Csini Baba című filmben, az újságból értesültünk róla, hogy lesz ki mit tud. Elindultunk rajta, és aztán valóban 83. júniusában megnyertük, ami azért volt jó, mert ez a ki mit tud győzelem, ez egybeesett az érettségi bankettel, úgyhogy el lehet képzelni, hogy micsoda mulatozás kerekedett ebből. Nagyon boldog éveket töltöttünk így együtt, 15 évig volt így együtt a zenekar.
Ez a zenélés az esetedben azért is érdekes, mert én amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor Luther életét is úgy átlapozgattam, és ebbe benne volt az, hogy mennyire fontosnak tartotta Luther a zenélést és a muzsikálást, az éneklést, mint olyat, és tulajdonképpen az egyházi életnek egy nagyon fontos mozgatójának, vívő anyagának tekintette a zenét, mint olyat, hogy ez nagyon-nagyon hatni tudott az emberekre.
Ez biztos, hogy így van, és ez családilag is bennünk volt, mert azért említetted, hogy a dédapám is evangélikus lelkész volt, és abból a háztartásból nagyon sok minden származott így át hozzánk is. Hát ugye ott volt még harmónium, tehát egy ilyen kis orgona. Ugye zongora az mindig volt a családban, és hát visszatérve a luteri teológiára, emlékszem egyszer épp a Kaláka együttes talán 40. évfordulójára írtam nekik egy köszöntőt, ahol ennek utána néztem. És ugye nagyon sokáig az egyház a zenét, vagy a hangszeres zenét azt az ördög munkájának tekintette.
Igen.
És aztán eljött az időszak, ha az ember ezekre a Hieronymus Bosch képekre gondolott, látja, hogy a pokol legmélyen vannak a hangszeres zenészek. Na de aztán eljött az idő, amikor teológiailag is átgondolták mindezt. Ugye a tiszta hármas hangzat, ez a bizonyos domi szó, ez a szent háromságot jelképezte a zenével foglalkozó teológusok számára. Na de aztán Luther rájött, illetve azt mondta, hogy végül is ha az evangélium hirdetését szolgálja a zene, akkor ez nem lehet az ördög munkája. Uh-huh. És hát most mindegy, nem érdemes a zene történeti folyamatokon végigmenni, de ugye ennek egy fantasztikus csúcs teljesítménye Johann Sebastian Bach, különösen így húsvét környékén, amikor a Máté meg a János Passiót, most már a Márk Passiót is hallgatjuk, akit nem véletlenül neveznek az ötödik evangélistának. Tehát aki ilyen erővel tudja kifejezni a bibliai történeteket, aki ilyen érzelmi hullámokat tud kelteni a bibliai sorok nyomán, én azt gondolom, hogy az ő egyháztörténetre gyakorolt hatását valóban nem lehet túlbecsülni.
Térjünk vissza egy kicsit még a hagyományos iskolai élethez. Akkor, amikor érettségiztél, akkor közvetlenül utána először, ha jól tudom, Jénába mentél ki, ott tanultál.
Hát ez a német szakos, germanisztika szakos hallgató kötelező részképzése
és a ELTE-re mentél, német-magyar szakra, és bölcsészdiplomát szereztél. Milyen volt a pálya, vagy életpálya elképzelésed akkor, amikor kezedbe kaptad a diplomát?
Hát akkor már nem volt különösebb baj, inkább az előtt volt, mert ugye ez a zenélés azért ez nem maradt nyom nélkül. Tehát ez sokszor fölmerült, meg annak idején nyertem egy olyan diák versenyt, zenei versenyt, aminek nyomán fölvettek volna a konzervatóriumba felvételi nélkül, de édesapám, aki egy nagyon nagy éles látással megáldott ember, ő azt mondta, hogy ha igazán tehetséges vagyok, akkor is megállom majd a helyem a zenei pályán, és kitartok mellette, hogyha egy jó gimnáziumba megyek. És ha viszont ott más dolog kezd érdekelni, akkor meg az nem érdemes annyi energiát fektetni a zenélésbe. Úgyhogy én így mentem egy rendes közismereti gimnáziumba, ebbe a bizonyos József Attila gimnáziumba, és mellette folytattam a zenélést. Na most aztán ennek lett egy olyan keverék megoldása, vagy lehetett volna, hogy zenetudomány szakra jelentkezem a Zeneakadémiára, tehát aztán nem lett ebből se igazán semmi, és egy ilyen általános tanácstalanság uralkodott el érettségi környékén rajtam is, meg a családom, és akkor lett ez a bölcsészkari felvételi. És aztán valóban ott ez a jénai kiküldetés az elég mély benyomást tett rám. Már csak azért is, mert az akkori NDK, ez persze egy rémes hely volt egyébként, vagy hát inkább abszurd, de érdekes módon az elhanyagoltságban, vagy ebben a lerobbant állapotban a régi Németország képe sokkal inkább élt tovább, mint a kisuvickolt, felújított nyugaton. És ez valahogy elég magával ragadó élmény volt. Hangsúlyozom, nem az NDK, hanem ez a nyomokban még a 19. századot is megmutató NDK-s Németország. Úgyhogy onnantól kezdve én elég lelkes német szakos hallgató voltam, ebben benne volt nyilván az is, hogy a család németországi eredete, vagy németországi élete az 1860-as években ért vége, tehát nem volt az olyan régen. Ilyen értelemben onnantól kezdve már viszonylag egyenes volt az út, vagy legalábbis nem kísérték mindenféle ilyen dilemmák.
Nem voltak akkor se dilemmáid, amikor aztán a 90-es éveknek a eleje tájékától a Friedrich Naumann...
De ott már látod, ott viszont már voltak dilemmáim.
Majd elmondod, de ennek az alapítványnak lettél a vezetője, és itt nekem az volt az érdekes, akkor ismertük meg tulajdonképpen abba a korszakba egymást, de most, hogy készültem erre a beszélgetésre, ezzel kapcsolatosan is átpergettem néhány iratot, és érdekes volt, és én ezt akkor nem tudtam, hogy akkor ti azzal is foglalkoztatok, hogy a törvényhozást is figyeltétek, és ez a te kezdeményezésed volt, hogy akkor, amikor előterjesztettek egy törvényjavaslatot, akkor megnézzétek már előre, hogy ez egyházi szempontból, egyházi vonatkozásában ennek milyen következményei vannak, pozitív, negatív, tehát gyakorlatilag egyfajta partnerségi viszonyt tartottatok fönn, ez az alapítvány tulajdonképpen a magyarországi egyházakkal, persze gondolom, hogy különös tekintettel az evangélikusokra.
Furcsa helyzet volt, és amire az előbb utaltam, hogy ez dilemma volt-e vagy nem, az a következő miatt volt. Ugye én, miután elvégeztem az egyetemet, én bennmaradtam az idegen nyelvi lektorátuson, az egy kedves, kollegiális közeg volt, de mellette nagyon sokat fordítottam. És ugye a fordítások révén az ember különböző emberi kapcsolatokra lel, és ez velem is így volt, ennek kapcsán is kerültem kapcsolatba a Friedrich Naumann alapítvánnyal, amiről most itt beszélünk, ami még a Mária Rádióban se szégyeljük kimondani, egy liberális politikai alapítvány, ez a német liberális párthoz közel álló párt alapítvány volt, és innentől kezdve természetes partnere volt az akkori Magyarországon a Fidesz és a Szabaddemokraták Szövetsége. Na most, és bizonyos értelemben az akkori MDF-nek az a szárnya, amit Elek István, Debreceni József fémjelzett abban az időben. Na most az érdekesség ebben az, hogy Friedrich Naumann egy evangélikus lelkész volt. Egy szabadelvű képviselő, aki a 20. század elején egyébként Közép-Európával kapcsolatban is egy nagyon előremutató, ilyen integrációs elméletnek volt az atya, de hát egy komoly teológusi életmű is állt mögötte, amikor már a Reichstag képviselője lett. Na most az alapítvány működésében, ugye ami konferenciákat szervezett, könyveket adott ki, rendezvényeket támogatott, és a többi, ott számos alkalommal fölmerült, hogy természetesen a politikával valamilyen módon együtt kell működni. És nekem, akinek ez az egyházi szempont ugye mindig is, hogy mondjam, természetes volt a családi háttér meg az egyházi jelenlét miatt, én akkor gondoltam, hogy valami nem stimmel itt. Tehát az, hogy a ilyen szembenállás legyen az egyházok működését tekintve mondjuk az akkori keresztény konzervatív pártok, lásd MDF, KDNP, és az akkori ellenzék SZDSZ, Fidesz között, és azért ebben, hogy mondjam, a Fideszből olyanok, mint Németh Zsolt, Sasvár és Szilárd, Tircs Tamás, Balogh Zoltán, vagy a Szabad Demokraták Szövetségéből a gyakorló unitárius Szent Iványi István, tehát ebben megerősítettek engem ebben az álláspontban, hogy ez nem szükségszerű, hogy így legyen. És ennek nyomán jöttek létre különböző konferenciák, ennek nyomán jött létre ez a bizonyos ilyen törvényhozási monitorozás, és aztán ebből nőtt ki az a konferencia, ami utóbb már így emlegetik, bizonyos értelemben korszakváltó volt, ahol az akkori pártok vezetői Visegrádon a Szilvános szállóban leültek az akkori történelmi egyházak vezetőivel megbeszélni az ország és az élet nagy dolgait. Ez volt az első ilyen alkalom, úgyhogy azt gondolom, hogy már csak ezért is megérte.
Prőle Gergellyel, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójával Veszelovszky Zoltán beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.